Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök ma napi rendelőt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország viszont nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túliakra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Tegnap megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés Tisza párti többsége, a Mi Hazánk nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszaívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Az alaptörvénymódosítás megszavazása után a köztársasági elnöknek 5 napja van az aláírásra, annak tartalmát nem vizsgálhatja, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap az országgyűlésben Súlyog Tamást azzal vádolta, hogy mindig a Fidesz érdekeit tartotta szem előtt az alkotmányosság helyett. A köztársasági elnök ezt méltatlannak tartotta és visszautasította. A Velencei Bizottság Súlyog Tamás alkotmányossági aggályokra válasz kérő beadványai kapcsán azt válaszolta, azokat nem sürgősséggel, csak az októberi plenáris ülésen vizsgálják. Ellenállást hirdetett az alaptörvény 17. módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz elnöke közösségi oldalán azt írta, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Májusban az ipari termelés volumene 4,1%-kal csökkent, míg munkanap hatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. Idén 2-vel kevesebb munkanap volt májusban, mint tavaly, kommentált az eltérést a KSH. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Májusban 2 hónap növekedés után ismét csökkent az építőipari termelés volumene, a nyers adatok alapján 10,7, ma a munkanap tényezővel kiigazítva 6,7%-kal, jelentette a KSH. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2, az egyéb építményeké 21,9%-kal volt kisebb. Áprilishoz viszonyítva 6,5%-kal csökkent a termelés. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank számára tervezett 2 milliárd euró értékű magyar állami tőkejuttatást az uniós állami támogatási szabályok alapján. Amint egy 760 milliárd forintos tőkeinjekció célja, hogy az MFB olyan területeken biztosítson finanszírozást, ahol piaci hiányosságok tapasztalhatók. A Mercedes új kecskeméti gyára fontos szerepet tölt be a vállalat globális termelési hálózatában és a gazdaságban, jelentette ki a miniszterelnök a gyáregységek megnyitóján és az elektromos C osztálygyártásának indulásán tegnap. Magyar Péter szerint az 1 milliárd eurós beruházás megduplázza a gyár termelési kapacitását, miközben erősíti a magyar gazdaság innovációs és tudásbázisát. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőkbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotás célú kibertámadás miatt. A külügyminiszter közölte, Párizs 9 személlyel és 4 szervezettel szemben is szankciókat tervez az orosz FSB által irányított kibercsoport tevékenysége miatt. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16-ra fele a francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Végül az időjárásról. Derült az ég fátyol és gomolyfelhőkkel, később záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkült, a csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üzenet, hogy franciául kérjem langyos vizemet, el nem feledem, je n'ai point de peine, excepté que je t'aime. Rám köszön a város, bonjour, monsieur, a könnyeken átlátom, hogy milyen könnyű, el nem feledem, je n'ai point de temps, excepté que je t'aime.
kedves hallgatóink! Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Szentek a rajzfiókból című sorozatunkban antiókiai Szent Margitra emlékezünk. Az őt ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
Annyit tudunk biztosan, hogy vélhetően a Krisztus utáni 3. században élt antiókiai Szent Margit, aki Antiókiában született és itt is hunyt el. Nagyon fiatalon, tehát a legendek és források szerint mindössze 15 évesen halt vértanúságot, és azt tudhatjuk még, hogy Diokleciánus római császár idején, és egész pontosan amikor Krisztus után 209-ben fellángolt a Diokleciánus vezette keresztény üldözés, ennek az első évében érhette el ez a keresztény üldözés Szent Margitot, tehát vélhetően Krisztus után 275 és 290 között élhetett, és ekkor élhette ezt a mindössze 15 évét.
Margit egy tekintélyes pogány pap leánya volt.
Egy több ízben tapasztaljuk ezt a szentek élete során, hogy ebben a második, harmadik, negyedik században ugye pogány családba születnek, és ott éri el őket a keresztény hit. Margittal is ez történt. Édesius nevű, és ráadásul egy tekintélyes pogány papnak volt a leánya. Azt lehet tudni, vagy valószínűsíteni az életéről, hogy az anyját elég hamar elveszítette, és tulajdonképpen az apja nevelte, illetve az édesanyja hiányában vidékre egy dajkához került. És azt valószínűsítik a források, hogy ekkor, tehát a dajkája jogoltából ismerkedett meg Margit a kereszténységgel, és amikor visszakerült tőle apjához, akkor ő, mint pogány pap, ezt hát nyilvánvalóan nem nézte jó szemmel, és mindenféle módon igyekezett a kereszténységtől eltántorítani, eltávolítani Szent Margitot, de nem járt sikerre letekintetben, és hát ez a kettejüknek ez a fajta konfliktusa, vagy hát az apjának, a lányának a meg nem értése az egészen addig jutott, hogy gyakorlatilag ki is tagadta Margitot, és ekkor talált vissza az ő dajkájához, aki a keresztény hitre térítette őt.
Egy szerelmi szál is keresztezte életét nagyon fiatalon.
És tulajdonképpen ez okozta a vesztét is. Tehát Krisztus után 290-ben vagyunk, ahogy az elején említettük, akkor Diokleciánus Róma császára, az ő idejében nagyon hangsőssé válik a keresztény üldözés, és lesz neki egy társcsászára, Maximianus, aki szintén gyakorlatilag tűzzelvassal írtotta a keresztényeket, tehát ez egy nagyon nehéz időszak ilyen szempontból. Még olyan módon is felosztották ezt egymás között, hogy tulajdonképpen Maximianus a Római Birodalom nyugati részét irányította, és itt felügyelte ezt a keresztény üldözést, Diokleciánus pedig keletit, és hát ebben a szisztémában ugye a római császárnak különböző hivatalnokai, prefektusai voltak, ilyen helytartói, akik a különböző térségekben felügyelték a római birodalom által kitűzött rendet, és egy Olybrios nevű Ázsiából származó prefektus került Antiókiába a római császár megbízásaképpen, hogy Antiókiát felügyelje, és hogy a keresztény üldözést is felügyelje. Tehát nyilvánvalóan ez az ember ugye a keresztények üldözését tartotta hivatásának, és ebben az időben, amikor 15 éves volt Margit, akkor hát pásztorkodással foglalkozott, tehát a mezőn a legelő állatokat felügyelte, és amikor ide érkezett ez a prefektus, akkor a legelő mellett elhaladt, ahol látta, hogy a bárányokat őrzi Margit, és nagyon hamar feltűnt neki a szépsége, és gyakorlatilag szerelemre gyulladt a lány iránt. Azonnal érdeklődött a környezetétől, hogy ki lehet ő, mi lehet ő. Főleg ugye azt érdekelte, hogy szabad ember-e, vagy rabszolga, mert hogyha rabszolga lett volna, akkor egész egyszerűen megváltotta volna, de Margit szabad ember volt, és hát ilyen módon pedig nemet mondott a prefektusnak, megvalva egyszer s mind a keresztény hitét. Ezzel hívta fel magára ilyen értelemben a keresztény üldözők figyelmét, és ez okozta a vesztét tulajdonképpen.
A sértett férfi bíróság elé hurcoltatta a lányt, pusztán azért, mert bátran kereszténynek vallotta magát.
És ez a mozzanat a Margit középkori ábrázolásaiban is az attribútuma formájában testet is ölt, ezt majd később fogunk róla beszélni, de valóban egy toronyba, gyakorlatilag börtönbe zárták, toronyba zárták őt, hát itt olyan kihívásoknak vetették alá, amelyektől azt várták, hogy a lány megtagadja a hitét, a keresztény hitét. A legenda szerint egyébként, miután megkínozták és tömlőcbe zárt, először az ördög sárkány képében jelent meg Margit előtt, és a legenda úgy szól, hogy gyakorlatilag le is nyelte Margitot, aki pedig föltartva a keresztjét, gyakorlatilag így kiszakította a sárkánynak a torkát, és így menekült meg tőle. Ezért is van az, hogy a középkori ábrázolásokban, amikor nem Szent Margit legendáját ábrázolják, hanem csupán egy imágó formájában álló alakban általában, akkor az attribútuma, tehát az a szimbólum, amit általában a kezében tart kisméretben, és ami alapján ő azonosítható ezeken a festményeken vagy faragványokon, az vagy egy torony, tehát ahova bezárták, vagy egy kis sárkány. Egyébként majd erre fogunk példát is mutatni. Tehát ez volt lényegében a tömlőcbe vetett Margitnak az első ilyen megpróbáltatása, de aztán az ördög más formában is megjelent előtte, illetve amikor továbbra sem volt hajlandó megtagadni a hitét, akkor mindenféle kínzásoknak, tűz-víz próbáknak vetették alá, különböző módokon kínozták meg, és tehát mivel ezeket is kiállta, és nem tagadta meg a hitét, és attól tartottak, hogy ezáltal a többi rab szemében is ez majd ragadós példa lesz, tehát hogy tulajdonképpen a kereszténység erejét ezáltal mások is felismerik és átveszik, ezért döntöttek amellett, hogy lefejezik Margitot, tehát így hunyt vértanú halált mindössze 15 évesen.
Kérem, mondja el, ecsetelje, hogy mi látható az előttünk fekvő fali képen.
Egy középkori falkép máslatát láthatjuk, ez a mai Szlovéniához tartozó Mártonhely római katolikus templomának a freskójának a máslata. Az eredeti freskót egyébként egy Johannes Aquila nevű festő készítette, ő a luxemburgi Zsigmond korában egy nagyon fontos festő volt a történelmi Magyarország területén, több falkép is a nevéhez fűződik, Velemérben, az említett Mártonhelyen vagy Bántornyán például. Itt általában évszámokkal is ellátta ezeket a freskókat, tehát jól tudjuk őket datálni. És ez a mártonhelyi freskó három álló nő alakot, női szentet ábrázol, akik mind az attribútumokat tartják. Tehát például látjuk itt középen Szent Apollónia jelenik meg, amint egy fogót és egy kalapácsot tart a kezében. És a mellett az ő jobbján álló alak pedig antiókiai Szent Margit. Nagyon elegáns az ő ábrázolása, tehát láthatjuk, hogy koronát visel a fején, egy zöld alsó ruhán tulajdonképpen egy vörös ilyen palástot visel, és a jobb kezében pedig, amit az előbb említettem, egy kisméretű sárkányt tart, tehát ez az ő attribútuma, ami alapján azonosíthatóvá vált. Ez egy nagyon-nagyon szép ábrázolás, és általában egyébként vagy így, vagy egy kis toronnyal a kezében jelenik meg Margit, abban az esetben, hogyha tehát nem a legendáját ábrázolták.
A színekről is beszéljünk, elég elmosódottak.
Igen, tehát itt lényegében minden alak mögött egy egybefüggő kék háttér jelentkezik, és ezelőtt bontakoznak ki az alakok. A viseletükben egyébként elég erősen dominálnak a vöröses, barnás színek, illetőleg több esetben, hát itt főleg mondjuk a jobb oldali nő alak, tehát a Margita láttelenes figurának ilyen hermelines mintájú palástja bontakozik ki, és érdekessége még a kompozíciónak, hogy a kék háttér előtt egy ilyen festett architektonikus részlet bontakozik ki, tehát oszlopokon álló ilyen hármas árkádívet figyelhetünk meg, és mind a három nő alak egy-egy ilyen árkádívben foglal helyet. Tehát architektonikusan egy pontosan megfestett kompozícióra ábrázolta a mester, tehát az ívek ilyen szép fejezetekről indulnak ki, amik ilyen volutás díszítéssel bírnak, tehát ez egy nagyon aprólékos ábrázolásról van szó. Az elmosódottsága valóban jellemzi, itt szerintem ez inkább az akvarellnek, a technikának köszönhető, tehát itt eredeti állapotában ez a freskó valószínűleg sokkal élénkebb.
Színesebb
egy picit, igen. Az, ami elmosódottságnak tűnik, az ebben az esetben inkább a másolatnak a számlájára írandó, de még a másrészt egyébként azokat az utólagos ilyen kis bekarcolásokat és különböző leginkább ilyen falfirkára emlékeztető kis feliratokat is őrzi, amelyek természetesen nem egy idősek a freskóval, ezek nem középkoriak, hanem utána keletkeztek a későbbiek során. A történelmi Magyarország falképállományát pásztázva az egyébként nem annyira ritka jelenség, hogy különböző zarándokok, vagy egyszerűen csak ott a helyszínen megforduló személyek ilyen kis feliratokat helyeznek el utólag ezeken a falfestményeken, vagy adott esetben a templomnak a nem freskókkal díszített falain.
Mit lehet tudni, illetve mennyire ismert a freskó készítője?
Johannes Aquiláról van szó. Azért egy fontos figurája a középkorra foglalkozó művészet történetnek, mert ugye a középkori freskók esetében a magyarországi emlékanyagban nem nagyon ismertjük a mestereket, tehát nem tudjuk név szerint, hogy kik készítették, és Johannes Aquila ilyen értelemben egy ismert figura, tehát tulajdonképpen a későbbi értelemben egy művész embernek tekinthető, akinek a műhelye nagyon jól körülhatárolható, és hozzá személyesen, illetve az ő műhelyéhez elég jól köthetők az egyes falképek. Itt a nyugati határszínen egyébként a műhelye az Regede, Maratkersburgnak mondjuk, tehát ott volt megtalálható, és elég sok freskója egyébként már a történelmi Magyarország határ, illetve a mai határon kívül helyezkedik el, tulajdonképpen csak a Veleméri az egyetlen, ami ma Magyarországon található. Úgyhogy ő ennek a Zsigmond-kori művészetnek volt egy nagyon kiemelkedő alkotója, stílusában tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy picit ötvözte a korszaknak, vagy a korábbi korszakoknak az Itáliából származó stíluselemeit, azokkal a inkább közép-európára jellemző vonásaival az internacionális gótikának, amelyek Magyarországon dominánsak voltak.
Egy másik falikép is fekszik előttünk. Mire utal a stílusa? Az emberi alakok nehezen felismerhetőek, nagyon elmosódottak már.
Hát ez egy nagyon töredékes freskó, Süvetén vagyunk, most Nyugat-Magyarországból átmentünk a Felvidékre, Gömör vármegyében található Süvete, ahol is egy rotundában vagyunk most, tehát egy körtemplomban található ez az Antiochi Szent Margit freskó ciklus. Itt több tekintetben azért nagyon különbözik az előbb látottaktól, egyrészt azért, mert nem egy személyben ábrázolja Szent Margitot, hanem ez egy narratív história ábrázolás, tehát a vértanúságát jelenítették meg, annak a különböző eseményeit és lépcsőfokait, illetve ami még itt a freskó másolata alapján is látható különbségek között és az előző freskó között, hogy ez egy Árpád-kori falkép, tehát jóval korábbi freskóval van dolgunk. Ez valóban nagyon töredékes, és nagyon nehezen ismerhetők fel az alakok. Felhívnám a figyelmet itt egy-egy feliratra, tehát ott egy Margaréte feliratnak a töredéke látható, illetve egy Olybrios feliratnak a töredéke, tehát tulajdonképpen ennek a vértanúság jelenetnek a két főszereplőjét, tehát Margitot és a prefektust azonosították ezekkel a feliratokkal. Sokkal vonalasabb ábrázolásról van szó, az ugye látható a töredékes állapot ellenére is, és a másolaton is jól kivehető, hogy sokkal meghatározóbbak a figuráknak a vastag fekete kontúrvonalai, tehát az előző az egy sokkal festői alkotás volt, ez egy ilyen rajzosabb megnyilvánulása a gótika korábbi periódusának, és tehát a lényeges különbség, hogy itt nem egyedül Margitot ábrázolták, hanem a vértanúságának a különböző jeleneteit.
A művész ismert?
Itt nem tudjuk, hogy ki. A freskó másolatának a készítőjéről tudjuk, hogy itt Gró István az, aki ezt a másolatot elkészítette. Egyébként az előbbi mutatott Mártonhelyt is Gró készítette, úgyhogy a két másolatnak a készítője azonos. A freskó készítőjéről itt nem tudunk. Érdekesség egyébként, hogy a süvetei rotundában Szent Margit legendájával párhuzamosan Krisztus passióját is megfestették. Ez egy nagyon jellemző vonás volt a középkori ikonográfiában, tehát hogy a vértanú szenteknek a legendáját az párhuzamba állították más narratív ábrázolásokkal. A Krisztus ábrázolásával, a passióval, hiszen mindkét esetben ugye az áldozatról és a vértanúságról van szó. Ez történt Süvetén is, és még ami ennél is érdekesebb, hogy ezt a 13. századi együttesre a későbbiek során ráfestettek egy következő réteget, nagyjából 100 évvel később, és gyakorlatilag megismételték a jeleneteket, tehát a passióra egy későbbi másik passiót, a Szent Margit legendára pedig egy későbbi másik Szent Margit legendát festettek meg, de ez nem volt egyébként a középkorban példa nélküli.
Mielőtt megnéznénk a harmadik előttünk fekvő falikép másolatot, beszéljünk Szent Margit emlékezetéről.
Említettük a halálát, tehát hogy gyakorlatilag lefejezéssel hunyt el, és a vértanúságának napja pedig egyes források szerint július 13, más források szerint pedig július 20-a. Miután a Bakó a fejét vette, ez még egy érdekes eleme a legendának, hogy állítólag ő maga, tehát a kivégzője is holtan esett össze, és ezt követően pedig Margit holttestét egy Theotimus nevű keresztény vitte el a vesztőhelyről, és egy szentéletű nemes özvegy sírja mellé temette el, Antiókiában, tehát ott, ahol született, és ahol meg is halt, és ezt követően viszont évszázadokkal később a hamvait elvitték, 980-ban Krisztus után elvitték Antiókiából, előbb az itáliai San Pietro della Valle templomba, Rómába, és erekéi pedig ezt követően 1145-ben Monte Fiesconébe kerültek, és innen aztán még később pedig Velencébe vitték, tehát gyakorlatilag Itáliában költöztették többször át ezeket az erekéket új sírba. A hagyományáról pedig, vagy az utóéletéről pedig azt lehet tudni, hogy egyrészt Margit, talán nem említettük még, hogy a várandós anyáknak, illetve a 14 segítő szent egyike, tehát fontos szentet tisztel benne a katolikus egyház.
Nézzük a harmadik tablót, ami előttünk fekszik, fali képmásolatot.
Egy harmadik helyszínen vagyunk Bögözben, tehát Erdélyben, udvarhelyszék. Igen, és itt a süveteihez hasonlóan nem egyéni ábrázolással jelenik meg Szent Margit, hanem megint csak egy narratív ábrázolás formájában a legendáját festették meg. A párhuzamosság egyébként a másik jelenettel itt is felmerül, hiszen azt látjuk, hogy három sávban jelenik meg a freskó, itt ezen az ábrázolt falon. Alul ugye egy utolsó ítélet jelenetet láthatunk, itt Krisztus is feltűnik a mandorlában, mellette az apostolokkal, angyalokkal, harsonás angyalokkal, fölötte jelenik meg a Szent Margit legendának a freskó ciklusa, és legfelől pedig egy ilyen lovas jelenetet, egy ilyen kavalkádot látunk, ez pedig egy Szent László legenda. Itt az látjuk, ahogy a kun elrabolja a leányt, és László pedig a nyomába ered, tehát tulajdonképpen ugyanaz az eset, mint Süvetén, hogy másmilyen narratív ábrázolásokkal állította a festő párhuzamba Margit életét, és ugyanúgy, ahogy a Passiónál a Szent László legenda is tulajdonképpen az áldozatról és a hit megvallásáról szól, tehát ezeket a különböző narratívákat szerették a középkorban a mesterek párhuzamba állítani.
Angyalokat is látunk harsonákkal.
Ez az alatta levő utolsó ítéletnek a része így van, és alatta pedig ugye az üdvözültek és a kárhozottaknak az alakjai is feltűnnek. Egyébként tehát a Szent Margit legenda ábrázolásából itt azért sokkal több minden kivehető, mint az előbb a süvetei példa esetében, tehát itt azért a különböző kínzási jelenetek is megjelennek, ahol például ostorral csapkodják Margitot, a kínzóit, az látszik, hogy a teste is sebes egyébként, illetve itt maga a prefektus Olybrios is feltűnik, ahogy elé vonszolják Margitot, ő itt egy trónon ül a férfi, tehát itt azért sokkal több minden, illetve az Antiókiába való megérkezése is megjelenik, tehát ez is elég töredékes falkép, ahogy a másolat dokumentálja, de azért jóval kevésbé töredékes, mint a süvetei, tehát a Margit legendából ez alapján egy picit többet megtudunk.
Ennek a faliképnek a mestere, a készítője ismert?
A falképnek nem, tehát ezt nem is nagyon tudjuk kötni máshoz, viszont megint csak az a helyzet, hogy a másolat készítője az ismert, és ezt Huszka József fölkészítette, ezt az akvarell technikával készült másolat egyébként.
1898-ban.
Így van, ekkor készült a másolat, amiről azt látjuk, hogy nagyon-nagyon aprólékos, tehát itt a hiányok, a különböző töredezettségek, repedések is dokumentálva vannak a falkép másolaton, úgy, ahogy a készítő akkor a falképen látta. Akvarell technikával készült tehát ez a másolat, az akvarell alól pedig nagyon sok helyen akár a ceruza is kibukik, tehát nagyon, nagyon szép és részletgazdag másolatról van szó. Tehát ez, mivel sokkal lazább festékről van szó az akvarell esetében, ezért nagyon sokszor az alárajzok azok megmutatkoznak. Egyébként Huszka József nem bízott semmit a véletlenre, mert ebből az 1898-as dokumentálásából ugye nem csak ezek az akvarell másolatok maradtak meg, hanem például fényképeket is készített. Például egy-egyes léptékű pausz másolatokat is készített az egyes jelenetekről, úgyhogy igencsak alaposan és gondosan örökítette meg ezt a falképet, leírások maradtak fel róla, megpróbálta datálni, különböző mesterekhez kötni a különböző sávoknak az ábrázolásait, a festésnek a technikáját is vizsgálta, és
tehát különböző stílusokhoz kötni?
Különböző korszakokhoz kötni. Egyébként ebben valószínűleg nem volt igaza, tehát ez a három sáv, amit említettem, az utolsó ítélet, a Szent Margit legenda és a Szent László legenda, ezek egyszerre készültek, és egy műhely által, nincs okunk az ellenkezőjét gondolni. Puszka nyilván egy másik állapotban látta meg, azokban a korabeli viszonyok között más körülmények között tudta vizsgálni, tehát emiatt ezt a különböző datálást tartotta valószínűleg, de ez vélhetően nem így van, tehát ezek a sávok egy időben készültek.
Érdekes alakokat látunk a kép szélén, bal alsó szélén.
Igen, ez az utolsó ítéletnek a része. Legelől Szent Mihály arkangyalt a keresztes zászlóval látjuk.
A nagyságrendűvel magasabb a többieknél.
Magasabb is, mögötte pedig hát leginkább ilyen püspök figurákat láthatunk a fejfedő, a tiara alapján, és tulajdonképpen a mögötte sorakozó és egy ilyen vár kapuból ki lépő világi figuráknak a mérete pedig egyre csökken.
Milyen módon találtak a freskóra?
1898 májusában vagyunk, amikor egy Csehéri Adolf nevű székelyudvarhelyi tanár adott hírt a Műemlékek Országos Bizottságának arról, hogy a bögözi templomban, amelyet ekkor egyébként felújítottak, a felújítási munkák során előbukkantak ennek a falképnek a részletei. Tehát tulajdonképpen ez véletlenül került elő, és ekkor küldte a Műemlékek Országos Bizottsága Huszka Józsefet a helyszínre. Amint említettük, ezeket a munkálatokat ő elvégezte, tehát dokumentálta a helyszínen a falképet, viszont pontosan érezte azt a közhangulatot, hogy a református templomról van szó, hogy szerették volna visszameszelni. Tehát a felújítás részeként egy fehér falas templom belsőt képzeltek el, és ezeket a falképeket pedig visszameszelni szerették volna. Huszka ekkor egyébként tett lépéseket afele a Műemlékek Országos Bizottságával együtt, hogy ez ne így történjen, tehát lehetőség jön a teljes ciklust kibontani és bemutatni, de erre ekkor még nem került sor, tehát tulajdonképpen itt a század végén ugye visszameszelték ezeket a falképeket. Az újbóli részleges feltárásukra 1930-ban került sor, de ez ekkor sem volt még egy teljes feltárás, és a teljes feltárás csak 2010-ben került aztán sor, és ekkor restaurálták is a falképeket.
Kedves hallgatóink, Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A Szent Áldozáshoz jutottunk el az előző előadásokban, elmélkedésünkben. A Tarjányi professzor úr által írt könyvben, a Mise Kalauzban a Szent Áldozás története című fejezet történik. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a professzor úr, hogy az előzőekben láttuk a Szent Áldozás lelkületi tényét, lényegét, és most nézzünk meg a történetével kapcsolatban is egy-két részt kérdést, természetesen nem a teljesség igényével. Megjegyzi a professzor úr, hogy az első szentmise Jézus utolsó vacsorája apostolaival. Mint ahogyan a neve is mutatja, egy vacsora keretében zajlott le. Természetes, hogy az apostoli időben a hagyomány a Krisztus testében és vérében való részesedést az agapéhoz, a szeretet lakomához kötötte. Aki ott jelen volt, mindenki áldozott. Justinus egyházatja az első apológiájában, 150 körül, ezt írja. Miután az előjáró hálát mondott, eukarisztikus ima, és az egész nép hozzá csatlakozott az Amen kimondásával, akkor a diákónusok minden jelenlévőnek adtak a kenyérből, mely fölött a hálaadást mondották, és a vízzel elegyített borból, hogy magukhoz vegyék, és a távol levőknek elvigyék. Sokszor idézte már a professzor úr Hippolitust, aki 220 körül halt meg, aki így írja le az áldoztatási tradíciót. A püspök megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek adjon belőle e szavakkal. Íme az égi kenyér, Jézus Krisztusnak teste. Az, aki azt kapja, ezt feleli. Amen. Eddig a Hippolitus idézet. Az azonban már bizonyos, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, hogy ettől kezdve, tehát a harmadik század elejétől lassan háttérbe szorul a közös étkezési jelleg, a szeretet lakomától függetlenítve kezdtek el misézni, vagyis szétválasztották azt a lakomát, amit szeretet lakomának hívunk, és magát a szentmisét. Következésképpen a lakoma tiszteletteljes eukarisztia elfogadássá kezdett válni. Megszerveződött a katekumenátus, a felnőttek előkészülete a beavató szentségekre, a kerességbérmálás és oltári szentségben. A szabadságra jutás 313 a milánói ediktummal pedig természetes, hogy már nem magánházaknál, hanem templomokban mutatták be az eukarisztikus áldozatot. Ráadásul pedig az arianizmussal szembeni gigantikus szellemi küzdelemben, ahogyan a professzor úr fogalmaz, Jézus isteni természetét, tehát istenségét kellett, hogy hangsúlyozza. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a keresztény közgondolkodásban az átváltoztatott kenyér elsősorban félelmetes titok lett. Inkább imádnunk kell, mert hogy úgysem vagyunk méltók magunkhoz venni. Bizony felerősödött Szent Pál, egyébként teljesen jogos gondolata, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, hogy aki méltón veszi Krisztus testét és vérét, az üdvösségét eszi és issza, aki pedig méltatlanul, az pedig saját ítéletét. 1. Korintusi levél, 11. fejezet, 29. vers. Ennek pedig sokféle konzekvenciája, következménye lett. Egyfelől az, hogy ritkábban áldoztak a hívek. Jóformán jegyzi meg a professzor úr, csak a kolostorokban maradt fönn a napi szentáldozás gyakorlata. A nép, Isten népe számára szigorodott a bűnbánattartás is, úgy vélték, hogy csak nagy önmegtagadások és böjtölések után szabad áldozni. A 10. századtól kezdve pedig általános közvélekedés lett, hogy minden áldozás előtt szükséges a gyónás. Sőt, az az eszme is kialakult, hogy a miséző pap az egész közösség nevében, mint egy helyett áldozik. A közgondolkodás ezt úgy vitte végbe, hogy a szentáldozásban nem a Krisztussal való személyes egység a legdöntőbb, hanem például föl lehet ajánlani másokért, élőkért és holtakért. Talán annyit még egy kicsit visszatérőben megjegyzem, hogy ma is vannak olyan hívek, akik úgy gondolják, hogy csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előtte és minden egyes szentáldozás előtt szentgyónásban részesednek. Folytatva a tanár úr gondolatát, tulajdonképpen ennek a szigorított szentáldozásnak a következménye az, hogy az áldozásból kvázi áhítat és ájtatossági gyakorlat lett, amelyre csak a legtisztábbak érdemesek. Értsük meg jól. Nem ítéletet akarunk őseink fölött mondani, amikor erre az egyoldalúságukra fölhívjuk a figyelmet, történelem ez. Az egyházhite mindig töretlen volt, tudnélik, hogy Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében való jelenlétben valóságosan ott van. De kétféle jelenlét van, hangsúlyozza a professzor úr, egyik a történési, amely azt hangsúlyozza, hogy az utolsó vacsora alapító szavainak a megismétlése meg is valósítja az ott elhangzottakat, s valóban megemlékező megjelenítés történik a misében. Ez az eukarisztikus összejövetel lakoma jellege. A második jelenlét az ontológiai jelenlét. Az átváltoztatott kenyér mindörökké Krisztus teste marad, tehát ami megmarad belőle a szentáldozás után, azt imádandó hódolattal kell illetnünk. A középkori ember ez utóbbit helyezte előtérbe, szentségimádásokat, körmeneteket, ájtatosságokat rendezett a köztünk élő Krisztus tiszteletére. De nem nagyon mert szentáldozáshoz járulni, annyira méltatlannak tartotta magát a végtelen Szent Isten befogadására. A IV. Lateráni zsinatnak 1215-ben elő kellett írnia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén minden katolikusnak kötelező a szentáldozás. Korunkban pedig, hangsúlyozza a professzor úr, talán a másik oldal felé billen megint a mérleg nyelve. Templomainkban azt tapasztaljuk, hogy hála Isten, ezt is a professzor úrtól idézem, gyakorlatilag mindenki megáldozik, tehát híveink részesülni akarnak Krisztus lakomájából. Ám de igen kevesen mennek hamarabb a szentmisére, hogy pár percig adoráljanak, a meghirdetett szentségimádáson pedig igencsak kicsi a népsűrűség templomunkban. Ugye világos, hogy a helyes gyakorlat a középkori és a mai fölfogás értékeinek ötvözete volna. A professzor úr ezek után visszatér az eukarisztiának a titkához, ahol félelmetes isteni titkot láttak eleink benne, nem pedig a családfő Krisztus áldozati lakomáját. Az első századokban jeruzsálemi Szent Cirill leírásából megtudjuk, hogy körmeneti jelleggel mentek az áldozáshoz a hívek, tehát állva és kézben kapták a krisztusi kenyeret. A középkorban az eukarisztia iránti aggályos tisztelet a 9. századtól már a lelki írók és a teológusok is azt kezdték hangsúlyozni, hogy csak térdelve és nyelvre adva méltó az áldozás. Nyilván ezen eszmének is volt igazságtartalma, ki akarta alakítani a radikális megkülönböztetést a hétköznapi kenyér és a megváltói áldozatot megjelenítő Krisztus kenyér között, és meg akarta akadályozni, hogy kellő bűnbánati készület nélkül, hevenyészet lelkülettel csak úgy hozzá lehessen a szent áldozáshoz járulni. A következő lépés a történelemben a II. Vatikáni zsinat. A római rendelkezések lehetővé tették, hogy a helyi püspöki karok határozzanak az áldozat mikéntjéről, és így hazánkban 1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 86-ban pedig a kézbe áldozást. Megjegyzi a professzor úr, hogy tudnunk kell, hogy ez az ősi hagyományokhoz való visszatérés lehetőségét adja meg, amelyhez nem illik, és nem is szabad visszaélnünk. Úgysem, hogy műemlék templomainkban eltűrnénk, hogy a kíváncsiskodó, fotózó, témfergő, ki tudja milyen felekezetű, milyen vallású, milyen világnézetű emberek megáldozzanak, akik csak azt látják, hogy a sor elején valamit osztogatnak. Bizony, valahogy meg kell védenünk a kultikus közösség öntudatát. Krisztus kenyere a hitbe beavatottaknak a misztériuma és éltető tápláléka. De úgysem szabad visszaélni a választási lehetőségünkkel, hogy készületlenül, egyénieskedve akarunk szent áldozáshoz járulni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.